2026. március 31-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Ha lelkiismeretesen szeretnénk gazdálkodni, sok áldozatot kell hozni. A kápolnásfalusi Péter Árpád állattenyésztővel beszélgetünk.
Biztos, hogy van jövedelem, de rengeteg munka van vele. 24-ben 24-et ott kell lenni. Ünnep soha nincsen.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Praktikus és gazdaságos a szalmaház, a sepsimagyarosi Gál Zoltán válaszol kérdéseinkre.
Konyha is nyitott, két hálószoba van, egy fürdő, meg egy kamra még hozzá, és ez így bőven elegendő.
Hajdanán sok gyümölcs termett Ehedben, és működött a segítségnyújtás. Nagy Margit háziasszonnyal készült interjúnk.
Rengeteg gyümölcs termet, rengeteg cseresnye. Úgy képzelje el, hogy a falun alul úgy hittük azt a düllőt, hogy a csere.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Péter Árpád vagyok, kápolnási gazda.
Régóta foglalkozik szarvasmarhatartással, ez már gyerekkorából örökölte?
Én gyerekkoromtól örököltem, már a szüleim, a felmenőim és mind állattartással foglalkoztak, és aztán én így folytattam tovább ezt a marhatartást, a gazdálkodást.
Megéri ezzel foglalkozni, vagy hozzászokott, és akkor csinálja?
Hát nem tudjuk, hogy ügyesen csináljuk-e, csináljuk. Most már úgy vagyunk, mint a tormabali nyű, hogy körbevágjuk, csináljuk, egyfolytában csináljuk. Biztos, hogy van jövedelem, de rengeteg munka van vele. 24-ben 24-et ott kell lenni. Ünnep soha nincsen.
Mekkora most az állatállomány?
Az állatállományom az ingadozó 36-40 között ingadozik. Az állományom ezők által vannak állítva a bölcát, a romániaszker, a húsmarha vonalon vannak az állatállományom.
A tejelők azok nem lennének jobbak?
Jobbak vannak, de kétszer annyi munka van velük. Egy pár darabot fejünk ezekből, és csinálunk hagyományos kézműves sajtokat, de a zöme bornyúnevelésre vagyunk szakosodva.
Én, ha jól tudom, ki van a tanyán velük?
Igen, a tanyán vagyok az évnek jelentés részét. Ősszel ott vagyok egy két hónapot, az ünnepökre megint hazajövök. Mátyás napja környékén, az február 24, megint visszamenjek a tanyára, és akkor május 1-ig, amíg kiáll a csorda, addig ott vannak, akkor ott csapom a csordához. Nyáron a csordába vonnok, ősszel megint szakasztom ki, az így menj körben minden évben.
Az minden feltétel már biztosítva van? Tehát van víz, áram, minden van ott kint a tanyán?
Hát a víz az úgy van, hogy azt ott szinte 3 km hát csináltunk egy patakot, annak idején, amikor még lehetett. Áramunk a napellenből van. Már elég gázigetőt helyen van. Ez úgy mondják, hogy a 17 falusiba van, a 17 falusinak a kénosi dűlőibe.
Valakkal kell küzdködjön?
Ez nemes kérdés, mert szeptember 4-én éjszaka két állatomot ölte meg a medve. Jöttek a vodkáros felmérők, felvették, felértékelték, aztán várom, hogy ki fogják-e fizetni, ezt nem tudom.
Egyáltalán meg lehetne védeni az állatokat a vadaktól, mert sokan mondják, hogy a villanypásztor segít. Másik azt mondja, hogy nem segít, mert a medve azon is át tud menni. Ön mit mond?
A villanypásztorról az a helyzet, hogy amikor bocsos medve jön, és a bocsok alól vét alattak búni, az olyan villanypásztort nem ismerik, hogy a medve béna menjen. Ez az egyik. A másik tényező az, hogy pontosan akkor olyan időszak volt, hogy akkor volt a párzási idejük. Ez egy anyamedve volt, szerintem az anyamedvét a hím üldözte, a bocsok megölése véget, és ő menekült. Már az a medve ott, azon a területen nem volt. Az akkor jelent meg, és meg ezt csinálta a bolt, és odébb is állott. Úgyhogy annyit tudok erről mondani. Van, amelyiket fogja, amelyiket hoznak a városból, a telepített medvékkel, ahol még nagyobb baj van, az ember jelenlétét én nem félnek. Az igazi medve, ami a Hargitán van, az embertől az fél, az más típusú medve. Úgymondva, ezek a koldus medvék, ezek nem félnek, ez az ember közelségére megy.
Van munkatársod kint a tanyán, vagy egyedül kell felvegye a harcot mindennel?
Nekem munkatársam nincsen, tiszta egyedül vagyok ott, két kutyával. Próbáltam munkatársal is, de nem lehet megbízni, így és úgy és ott kell legyek. Fizetni kell. Annyit csinálok, amennyit tudok, így a jobb.
Bővítésben gondolkodik? Szeretne több állatot, vagy ez az erejének elég?
Ez az én erőmnek elég, a mezőgazdasági területeimnek is ez elég. Aztán nem tudom, már van két fiam, de azok másik irányba mozdultak el. De egyelőre így még csináljuk, hogy ha bírom. Már én is már 60 éves vagyok.
Értékesítési gond van, vagy el tudja adni olyan áron, amilyen áron felvásárolják?
Az értékesítéssel úgy van, hogy régebb vagy volt az irány a fülszámokkal, hogy egyesület kellene, hogy legyen, akkor jobb lenne, szövetkezni kellene. Az még nem alakult ki itt a műkörnyékünkön. Jönnek a felvásárlók, úgymondva a biznicők, azok megveszik, sok pénz esik ki ezen keresztül.
Most, amikor olyan híreket hall, hogy a támogatásokat is meg akarják vonni, vagy csökkenteni szeretnék, ez jó irány, vagy ez nagyon meg fog látszani a jövőben?
Az, ha támogatásokat eltalálják venni, vagy megtalálják húzni, ez a gazdaságnak nem csak itt, egész Európában, mindenütt annyi lesz. Mert itt a támogatás nélkül nem tudunk mű fennállani, fenn lenni, létezni. Ez lehetetlen. Ez lehetetlen.
Elhangzott interjúnk Péter Árpád kápolnásfalusi állattenyésztővel készült, gazdaságos és praktikus a szalmaház. Összefogással megmenthetők lennének öregedő közösségeink. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Antal Albert és népi zenekara muzsikált, most viszont a gazdasszonyok és a kunyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Szesszel is illatosíthatjuk a tésztákat, ha néhány nappal előbb egy rút vaníliát tettünk bele. A vaníliás szeszt tartsuk légmentesen elzárva. A gyümölcsös lepények szebben sülnek, ha az aljukat a sütés előtt egy villával megszurkáljuk. Mielőtt a megsült tésztát kivennénk a sütőformából, tegyük egy percre a formát hideg vízbe vagy gőz fölé, vagy burkoljuk be nedves ruhába, hogy a tészta szépen egészben kijöjjön a formából. Ha a kalács odaragadt a forma oldalához, tartsuk 15-20 percig nedves ruhában. Ha meleg kalácsot vágunk fel, mártsuk a kést elő forró vízbe, hogy a tészta ne ragadjon hozzá.
Zoltán.
Egy szalmaházban laknak itt Sepsi Magyaroson. Az ötlet az honnan jött, hogy szalmából építsenek házat?
Úgy készült a szalmaház, hogy eleinte mi egy dombházat szerettünk volna, tehát így félig beásva a földbe, de nem elég meredek a terep. A második ötlet az volt, hogy veszünk egy csűrt, egy régi használt csűrt, elbontjuk, elhozzuk ide, visszaépítjük, és csak belülről építjük ki, kívül meghagyjuk a csűr formáján a. És akkor ezzel az ötlettel elmentünk egy barátunkhoz, itt nem messze Komolón lakik, és amikor előadtuk neki ezt a tervet, akkor mondta, hogy neki már 13 éve álma, hogy egy szalmaházat építsen. És mondtuk neki, hogy ne is gondolkozzon többet rajta, jöjjön és csinálja. Egy nagyon jó ács egyébként. Na, és akkor megvásároltunk egy csűrt Csíkszépvízen, azt elbontottuk, hazahoztuk, és abból készült a szalmaház, úgyhogy oszlopokra van építve, a statikai része az gerendák, ugye a csűrből, amit kiszedtünk, és akkor a gerendák között szalmabálák vannak betéve.
Milyen vastagok a falak?
55 centi, tehát nagyon jól szigetel.
Mivel van burkolva?
Kívül tapasztott, itt belül pedig gipszkarton.
Hogy lehetett megoldani, hogy mondjuk az egerek ne jussanak be, vagy valami, ami kárt tud tenni?
Úgyhogy a padló alatt, itt alattunk, itt is van még egy réteg szalmabála szigetelőnek, és alatta egy nagyon sűrű acélháló van kihúzva, az egészet befedi, az egész alját, és fel van emelve a fal oldalaira ez a háló, tehát nem tud tulajdonképpen bejönni semmilyen rágcsáló, vagy kártékony akármi is.
A vezetékek, villanyvezeték, ez hogy van megoldva? Cső rendszerbe?
Igen, csövekben van megoldva, egy marosvásárhelyi barátunk csinálta, ő jött el, és 3 nap alatt kész is volt az egész.
Mennyi idő alatt építették fel ezt a szép nagyházat?
Az egész mindenestől, tehát úgy, ahogy most kinéz, a semmitől kezdve 5 hónap volt.
Milyen a beosztásat? Most egy nagyon nagy előtérben nappaliba vagyunk, de innen nyílik a konyha is, és még nagyon sok ajtó van a falon.
A konyha is nyitott, 2 hálószoba van, egy fürdő, meg egy kamra még hozzá, és ez így bőven elegendő.
Az összterület az mekkora?
Majdnem 100 négyzetméter.
És jó meleg van, mivel fűtenek?
Fával. Itt középen látszik ez a kályha, ez tömegkályha. Egy nagy állat, valami 3 tonna a kályha. Külön oszlopokat kellett csináljunk alá, hogy megtartsa és megbírja. Viszont az a lényege, hogy ez az egész házat kifűti így egymagában. A tömegkályhának az alapötlete az, hogy 2 kályha van egymásra építve. A belső része, ahol a tűztér is van, az samottégla. Vannak járatok, persze. A teteje fele ott van egy ilyen harangrész, ami a belső kályhából kifordítja a füstöt, kijön a külső kályhába. Az meg ilyen cigánytéglából van csinálva, de a lényege az, hogy lefordítja a füstöt szinte le a padlóig, és itt a patkán keresztül megy ki a füst. A hálószoba mögött pedig a házon kívül van a kémény, de hát a meleg az tulajdonképpen mire kimegy a kéményen, addigra nem marad már csak 25 fokos, tehát bent tartja nagyon jól a meleget, ez a lényege.
Nyáron hűvös a lakás?
Igen, egy jó 5-6 fokkal hűvösebb van, mint kint.
Gondolom, hogy gazdaságos is, vagy sok fa elfogyott a télen?
Nem, nekünk általában olyan 6-7 méter fa fogy el egy télen, ahhoz, hogy az egész házat kifűtsük.
Mennyire tűzveszélyes ez a ház?
Érdekes módon sokkal kevésbé tűzveszélyes, mint egy könnyű szerkezetű ház. A szalmabála az tulajdonképpen nem ég, csak senyved. Nem gyúl meg. Nagyon sok helyen ismerik, a dánoktól, a kanadaiakig, és sokkal biztonságosabb, mint egy könnyű szerkezetű ház.
Ezeket a bálákat jobban összepréselik, és ez a titka?
Igen, össze van préselve, és nem mindegy, hogy milyen szalmából csinálják, zabszalmát préselnek össze, annak keményebb a tartása.
A tervek bejöttek, amikor azt mondták, hogy ide költözünk, szalmaházat építünk, egy egészen más életformát találunk ki magunknak. Ezek a tervek, vágyak bejöttek mára?
Persze, hát azért vagyunk itt még most is.
Csodájára járnak itt a falubeliek vagy a vidékről?
Eleinte jártak csodájára, de aztán úgy hozzászoktunk egymáshoz is, meg ők is hozzászoktak a szalmaházhoz, és rendben minden. Itt vagyunk már lassan szinte 14 éve.
Zoltánnak mivel telnek a mindennapjai?
Én hála a jó Istennek nyugdíjas vagyok.
Hát ez jó foglalkozás, de gondolom, hogy nem unatkozik itt egész nap.
Nem, hát dolgoztam egészen a tavaly tavaszig, fordítottam. Ezzel foglalkoztam az utóbbi 11-12 évben.
Ezt itthon lehetett csinálni?
Persze, itthonról lehetett csinálni. Egy ismerős fordítóirodának dolgoztam be, és jó volt.
A Sepsi Magyarósi Gál Zoltánt hallották, a mikrofont most Gyárfás Mária veszi át.
Nagy Margit vagyok, Eherdén, itt is születtem, a lánykori nevem Sárosi.
Milyen volt régebben itt Ehedbe, mondjuk gyerekkorában, leánykorában, mert én körülbelül olyan 15-20 évvel ezelőtt jártam, de ahhoz képest is látom, hogy változott a falu. Bizonyára gyerekkora óta nagyon változhatott.
Nagyon sokat változott, mert ez a falu valamikor egy gazdag falu volt és népes. De minden idősebb szülő abba ügyekezett, hogy megjelent a kollektív, hogy a gyermekit iskolába, és ha nem is iskolába, akkor valahova munkahely, és abba ügyekezett minden ehedi szülő, hogy a gyermekinek vásárhelyt feje felett lakás legyen. Nem kellett Kovártéba lakjon egy ehedi fiatal se, aki elment vásárhelyre, dolgozni is már oda is honosodott. De én értem még az első magánvilágot is, az 50-es évekbéli magánvilágot. Én még arra nagyon jól emlékszek vissza, hogy akkor hogy voltunk.
Miért gondolták úgy a szülők, hogy jobb lesz a gyereknek, hogyha nem a kollektívbe dolgozik, és inkább városon él, vagy városon
hát,
dolgozik?
Az volt a helyzet, hogy városon abban az időben még úgy egy lakáshoz könnyebb volt hozzájutni. Ha egyebütt nem, de a konstrukciónál munkahelyet kaptak. Ami aránylag még fizetett is volt. De ha nem lett volna, akkor itthonnót ehetből is fiatalabb emberek, akik navétáztak, átjártak Iszlóba. Ha esett, ha havazott, és Iszlóba szálltak le a buszról, és úgy jöttek haza, de ha nem érte volna meg, akkor nem mentek volna. Nem volt pénzkereseti lehetőség. Itt ehhez viszonylatban nem voltak olyan családok, ahol olyan sok gyermek lett volna. Két gyermeknél, már mi nagy családosok voltunk, mert mi hárman voltunk testvérek. Na de úgyis mi is, az öcsém is, ő odahonosodott vásárhelyre, a húgom is úgy ment férjhez, hogy vásárhelyt lakott, most költöztek haza egy pár éve, nyugdíjas korra. A férje is ehedi volt, és meg volt a ház, akkor volt hova hazaköltözni. Úgyhogy hazajöttek. Tudja, ha nem lett volna kollektív, hogy ehed mi volna? Kicsi Amerika lett volna ehed.
Bizonyára a kollektivizálás előtt is az volt.
Az volt. Az volt rengeteg gyümölcstermet, rengeteg cseresnye. Úgy képzelje el, hogy a falun alul úgy hittük azt a düllőt, hogy a csere. Olyan cseresnye is volt, mint az erdő. És akkor a túlfenn ott is annyi cseresnye volt. Szóval abból kaptak pénzt az emberek, mikor cseresnye kezdett érni, akkor vittük szekérrel, vásárhelyre a cseresnye, és eladtuk, s hol kofánénak, s hol kikilóztuk, s ahogy lehetett.
Pálinka nem lett belőle? Eladták gyümölcsként?
Ami kihasadott, mert volt olyan esztendő, hogy eső lett, úgy kihasadott a cseresnye, hogy kosárból folyt a levet, az még kellett szedni pálinkának, de avval a rendőrrel erősen jó kellett lenni, hogy el ne vegyék az üstöt, meg ne fogjanak. Hát én jártam úgy egyszer, hogy főtt a pálinka, de nem csak a cseresnyéből, szilvából főztünk pálinkát, hanem töröbúzából is. Rendesen keverést csináltunk, ha? Itt a kicsi decka sütőbe főtt a pálinkas, ott erősen sürgök, forgok, valamit, mit tudom én. Valaki beköszön a sütőbe, jó napot kívánok. Hát az rendőr, hű, bassza meg Margit, most már mi lesz? De azt mondta, hogy vigyázzon, hogy jó sok legyen belőle. Nem csinált semmit, de az mit jelentett, hogy jó sok legyen belőle? Az, hogy neki is kellett a része belőle. Hát aztán nem is volt baj, mert az ember szívesen adta is. Na.
De helybeli volt a rendőr?
Hodosi, néptanácsilag oda tartozunk, hát onnan volt a rendőr, de magyar ember volt. Itt a Hodosi néptanácstól a rendőrök csak úgy mozdultak, ha valaki feljelentést tett. Mert akkor muszáj volt, menjen. Engem nem jelentett senki, hanem valamért. Lacit az uramot kerestes, jött, hát pontosan tetten ért.
Még annak idején szolgálni is volt.
Igen, bizony.
Akkor mindenkinek kötelező volt menni, szegény világ volt, azért mentek, vagy tanulás céljából?
Tanulás céljából inkább. Inkább a tanulás céljából, mert az én időmben már úgy lehetett tovább menni iskolába, már Szeredában középiskola volt, lehetett menni. De a tanulás céljából, ezelőtt azt mondták, hogy az a leány nem is leány, aki nem szolgált, mert ott lehetett ügyességet tanulni.
Valójában mindent megtanultak, ami kell egy háztartáshoz?
Meg. Én például férfinget vasalni, asszonyom tanított meg. Főzni is. Habár valamit a hagymatokán meg tudtam főzni. És szépen mosni is. Ott nálunk, ahol én szolgáltam, még nem volt asszonyomnak mosógépes. Kézzel mostam.
Hol szolgált?
Vásárhely, itt a bulevárdon, a Cserkónak a háta megett pontosan. Most már nem tudom, hogy mi van a bulevárdon. Abban az időben még a két sor hársfa kifelé megvolt, és még ott volt karácsonra a gyermekváros, oda volt bérendezve.
Kik voltak a gazdái?
Gazdámot Volnár Józsefnek hívták, az a néptanácsnál dolgozott, mint tervező, és az asszonyom a népi együttesnél volt táncosnő, Molnár Vilmának hívták. Már asszony voltam, és jöttek ide vendégszerepelni Madaras Gábor, Balogh Dénes, Széje Sándor, Prekup Mária, Bordi Aranka, ő volt elég az hozzá, hogy én már férjhez voltam méve, és az asszonyom Vilma néni eljött hozzánk, virág volt az ajtelünk, és egy nagy csokor őszi rózsát szét. Szóval kért, hogy vagy egy szálat nem szakíthat. Hát dehogy nem mondtam. Aztán egy nagy csokor őszi rózsát, de eljött asszonykoromba is. Hogyha rossz lettem volna, akkor nem jött volna el, nem keresett volna meg.
És amikor náluk szolgált, akkor a fellépéseidre megengedte, hogy elmenjen?
Minden csütörtökön főpróba volt, nekem külön széken volt. Arra a székre nem volt jegyeladva. Minden csütörtökön, minden vasárnap mentem én Vilma nénivel. Nagyon ügyes asszony volt, hogy tanított öltözködni is. Nem urason, hanem mindegy ügyes falusi leányocskának, hogy kell öltözni. Soha nem felejtem el, azt mondta nekem, hogy tudod, Margit, mindig, amikor cipőt veszél, olyan cipőt végy, hogy legalább egy ekkora sarka legyen.
Ez olyan 3 centi. Igen. Én csak mondom a hallgatónak, mert ő nem látja.
Igen, mert azt mondja, sokkal ügyesebben áll a lábodon, és ügyesebb a testtartásod. Így tanított.
És amikor hazajött ide Ehedbe, akkor a többi leány irigykedett, hogy né, nem, Margit milyen jól ki van öltözve?
Nem, hát nem voltam kiöltözve, mert ha megvettem az anyagot is, akkor úgy vettem örökké, mert a húgom 2 évvel kisebb, mint én. Akkor örökké úgy volt vásárolva, és édesanyámék is úgy vásároltak, hogy mind a kettőnknek egyforma. Akkor itthon csináltattuk meg, úgyhogy nem volt rivalizálása a leányok között se pedig. Több generáció leány volt, de nem volt rivalizálás. Akkoriban még vasárnap délutánonként még a leányok elmentek a vecsernyére, és karonfogva elsétáltak az úton, olyan szépen énekeltek. 2-3 generáció egymás után voltak a nagy leányok, akkor mi a kicsik az aprók utánnak.
Miket énekeltek?
Népdalokat. Kulturális élet abban az időben is volt, de szép kulturális élet volt. Mert volt helybeli tanító is, és mikor a helybeli tanító elkerült, már nyugdíjba mentek, már akkor Hodosról jött egy tanítónő, úgy hívták, hogy Fülöp Mária. Nagyon ügyes kicsi tanítónéni volt. Na, az aztán volt is fiatal, volt is akit, színdarabokot tanított. Mentünk vendégszerepelni más faluba, és ide is jöttek Iszlóból, Hodosról. Úgyhogy kulturális élet jó volt. Volt Sárosi Pali, nyugodjék csendesen, ő hegedült, akkor volt itt Győri Anti, ő tudott cimbalmozni is. Aztán akkor táncoltunk. Minden vasárnap, mert akkor nem szombaton volt, hanem vasárnap.
Ilyen jellegzetes ehedi népdalra emlékszik, ami csak itt a faluba ismertek?
Van sok, csak hirtelen nem is ugrik be az embernek. Édesapámnak volt egy éneke, mert nekünk a földünknek egy része itt az iszlai tetőn volt, mert édesanyám is iszlai születési volt, és az apai nagyanyám is iszlai születése volt, itt volt nekünk az erdő tetőn egy tag. Akkor édesapám ganézott 2 tehennyel, és akkor énekélgette. Ahogy mendegéltek a tehenyék, s ő ment a szekér után, akkor ő énekelgette. Zug az erdő, hull a levél a fákról, nem hallatszik a fülemilék zajától. Erdő hazug, elhallatszik messzire, szívem, ha fáj, nem tud róla, ne is tudjon senki se. Rég megmondtam én annak a kislánynak, szakasszon egy fehér rózsát magának, tűzze fel az elhervadott keblére, ha nem szeret azt a rózsát, a síromra tegyétek.
Amikor szolgált, a szabadidejében mit csinált? Mert én látok itt varrottasokat is, ezt akkor varta, vagy utána?
Szabadidőben játszottunk a gyermekkel. Volt egy kicsi fiú, és játszottunk a gyermekkel itthon, mert volt fonó. és jártunk a Fonóba. Itthon kézimunkáztunk, és eljártunk egyik a másikhoz. Nem úgy volt, mint most, hogy mindenkinél a kapu be van zárva, nézzük a sarkot. Délután elmentünk egyik a másikhoz. Beszélgettünk is, kötött vart, kalapot kötöttünk, fontunk.
Szőttek is?
Jaj, de igen, annyit szőttem, hogy azt mondtam, hogy az osztovátátból tűzgyújtót csinálok. Annyit szőttem.
Mikor szőtt utoljára?
Annak már észre több, mint 20 éved. De nekem még nem is olyan rég. Én még tudtam szőni, fonni, kalapot kötni, horgolni, zokni, azokat mind megtanultam, mert hát meg kellett tanulni. Az volt a helyzet, hogy nem is lehetett kapni, de aki kapott is, nagyon szűk volt a pénz. Nem volt mivel bővelkedni. Az okninak a talpa elszakadt, megfogtuk, és mikor a faut is elszakadt, akkor kibontottuk, két párból lett egy pár. Ez így volt abban az időben, nehéz volt hozzájutni sok mindenhez. Már aztán kezdett egy kicsit engedni a helyzet, hogy már akkor inkább lehetett kapni ilyen-olyan anyagokat, és lehetett gyapottat kapni, amiből lehetett szőni.
A székelyruhára, például a kötényre azt a hímzést is meg tudták csinálni?
Nem, vagy... bizony, én még az unokának is meg kellett csináljam, mert elintéztem a székelykötényit, kellett menjen jobbát Elkire szavaló versenyre a kicsi lejánkos. Tudja, a csoda egy kicsi sárga fót került a kötényibe, hozza az anyja, hogy anyu azt mondja, ez nem tudom, én annyit próbáltam, hogy valahogy jöjjön ki, de nem jött ki az a kicsi sárga fót. Hát de mondom, mert én segítek rajta, hamar egy kicsi hipót oda cseppintettem, de vizes volt a kötény. Elitta. És akkor ügyesen a szint, a hímzést szint kivette. Hű az ántiát, mikor jön Tündi, is mondja, hogy a kötényért jött. Mondom, te Tündi, nézd meg, hogy mi történt. Há, azt mondja, ezt én is meg tudtam volna csinálni, azt mondja. Na de azt mondtam neki, ne busulj, Tündi. Kariókával kifessük. Úgy sem menjen a színpadon oda senki, hogy megnézze, hogy az festve van, vagy varva van. És varok másik kötényt Szilvikének. Na, aztán vartam is. A helyibe, amit tönkretettem, azt jóvá tettem, mert csináltam újat neki.
Én úgy tudom, hogy Margit néni ilyen karmantyukat is vart.
Ehetbe az divat volt, de én személy szerint nem tudtam csinálni. És ehetbe se sok valaki. Volt két nálam sokkal idősebb lány, egyiket úgy hívták Sárosi Ilus, nyugodjék meg, van halva ő, másik Nagy Ágota. Na, ők tudták kötni a karmantyút. Itt nálunk a karmantyú ilyen cakkos volt így, azt hiszem piros-fehér-zöld és rózsaszín, ez a négy színfonalból volt a legényeknek, csak az volt a baj, hogyha megízzadt, vagy pedig eső megverte, megfogta az inget. Mert akkoriban, még mikor én leján voltam, fiatal voltam, még a legényeknek is az ing, ne itt nálunk, itthon nem jártak a legények, mi se jártunk székelyruhába, csak ha valahova kellett menni. A fiúk, ők keménszárú csizmával jártak, pricses nadrággal, és az ingek, az jellegzetes volt, mert ilyen sok hajtás volt az ing mellyén, és itt volt egy pánt az ing mellyén keresztül, és abba belé volt hímezve a neve. És ez az Ilus és Ágota, ők tudták kötni szépen, mert akkoriban a reguta fiúknak akkor még katonaság volt. És mikor besorozták őket, hogy amikor reguták lettek, akkor reguta bokréta volt. Azt tudta Ágota is szépen csinálni, és Ilus is. Más nem is csinálta ehetbe, nos, azt hordták a legények.
Ezt annyira nehéz volt elkészíteni, vagy miért nem?
Na, tudja, csoda. Nem csinálták azért, mert meg volt csinálva, és akkor átmaradt már reguta is, csak addig volt, amíg elment katonának. És akkor átadták egyik a másiknak, úgyhogy nem volt szükséges az, hogy olyan sok bokrétát csináljanak. Na, de nagyon szép volt. És a legényeknek itt ehhez viszonylatban zöld kalap volt, fehér ing, piros lábi, kemény szárú csizma, és akkor ahogy hívják, volt a pricses nadrág, ott aztán az kinek milyen. Nos, a lányoknak a normális székelyruha. Már jobbát elként zöld lábival vannak. Iszlóban már fekete lábisok voltak, de itt ehet, hodos, demiáza arra, felfelé piros lábisok voltak.
Margit néni olyan szeretettel beszél a múltról is, jelenről is. Mi az, amit visszahozna? Mi hiányzik a legjobban a múltból?
Én megmondom. A fiatalság, az a sok szép mulatság, ami volt valamikor. A kollektív idő nagyon nehéz volt, ez biztos, de mi fiatalok nem sokat éreztünk belőle azért, mert nekünk mi volt a jó? Hogy mentünk együtt kapálni, mentünk takarni, mentünk közösön, s a fiatalok együtt voltunk. Leán voltam, s mentem lóvezetni a kollektívbe, két lovat vezettem egyszerre. lókapáztunk. És nem csak én, más leányok is, mert legények voltak fogatosok, és akkor hívtak lóvezetni, és mentünk szívesen, hát olyan kacagások, és olyan nekünk jó telt, hogy a szülőknek a mindennapit kiteremteni, és a ruházatot is kiteremteni, hogy nehéz volt, ez biztos. Másról nem beszélhetek, csak a saját családomról. De édesapám ránk kényszerült arra, hogy ide-oda Gosztádba, és mi is jártunk a Gosztádba kapálni, mert nem volt miből pénzt kapni, és muszáj volt kimozdulni, mert akkor is kellett só, kellett cukor, kellett petróleum, mert még nem volt villany, ez kellett. Muszáj volt, de nekünk jó volt, mert milyen a fiatal, menjen s kacok, s játszódik, ha bár csak szabadidőve volt a játék, mert dolgozni kellett, de mégis nekünk jó volt. Itt Tehetbe csak egy család volt kimaradva a kollektívből, aki nem volt kollektivista, és leány is volt, legény is volt a háznál, és mégis valahogy már egy olyan kirekesztettség érződött rajta. Nem tudtak beilleszkedni, lehet, hogy csak az én érzésem volt ilyen, de egy olyan kirekesztettséget éreztem köztek, mert ugye mi mentünk gép mellé, és hordan is, mi minden fel, az égföld világon, sokszor azt mondtam, és most öreg fejjel mondom, hogy csak a tégla részemet nem vettem ki. És nem csak én, hanem az a fiatal asszonyok, na mentünk, hát volt, hogy a fiúk kaszáltak így csoportba. És akkor én leányokat elhívtak takarni, és akkor vasárnap este nem kellett fizetni a táncba. Szóval elmerem mondani, hogy szép fiatal korunk volt, még ha vissza lehetne pergetni, nem baj, ha még kollektív volt, azért még visszapergetnék belőle. Mert sokat mulattunk, sok szép dolog volt akkoriban a mostani fiataloknak. Nincs gyermekkor, nincs fiatalkor, na de nekünk még volt.
Margit nénivel a verset kiszerettette meg, mert én tudom, hogy szavalt is.
Szavaltam én az iskolába, én versenyen minden úgy haragudtam, mert engem örökké csak szavalni állítottak ki. Örökké székelyruháson ki voltam állítva a színpadra, örökké szavaltam.
Nekünk elmond egyet?
Tavaszodik. Tavaszodik, törik a jég a vizen, zúg az erdő, bomlik a rügy septiben, cseng a mező, patyírta szól csicserél, új tavaszban a föld új ruhát cserél. Ilyen ruhát a föld még nem viselt, egy táblába ennyi zöld még ki nem kelt. Egy csoportba ennyi ember nem járt még, nem forgattak ennyi földet az ekék. Traktorista gáztereszt a motornak, a vénhegyek vízhangozva morrognak, a vízhangra dallal feler a brigád, nem sírnak már a vásott fataigák. Nem térdelre roskadozva a tehén, a mezőbe már nem szegény a szegény. Ha izzad is, kérgel sül a tenyere, nem fogy, hanem domborul a kenyere.
Kollektívbe volt divat ez a vers?
Hát ez a kezdő kollektíves vers. Hát annyit szavaltam. József Attilától a mama, ezt annyit szavaltam. Akkor Petőfi Sándor, hogy a tavaszhoz ifjú lánya Vénttélnek. Na azt is, akkor ezt is. Én annyit szavaltam, hogyan nem lehet látni. Már keserű volt az életem belé. Mert ahol kezdődött egy műsor. A nagybányai vasútállomáson áll a gőzös, áll a negyedik vágányon. Az elsőnek, jaj, de füstöl a kéménye, azzal visznek az orosz határszélre. Az én babám rózsaszín szoknyája, ráhullott a harmat annak az ajára. Gyere, rózsám, rázd le róla a harmatot, búj szívemről a nehéz búbánatot. Az én babám karjai, nem akarnak hajlani levelet írni, meg kell annak hajlani levelet írni, ha meg akar öleleni csókolni. Na, így a vénasz.
Az ehedi Nagy Margit háziasszonnyal beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Madaras Gábor énekel.
lábam festett kapujába. Leesett a, leesett a kalapom a sárba. Gyere, babám, sejhaj, töröld meg a sárból. Így is, úgy is elválunk egymástól. Gyere, babám, sejhaj, töröld meg a sárból. Édesanyám, édesanyám, rácsos kapujába. Lehullott az akácfa virága. Hely, legények, gyertek, mindet felszedjétek. A rózsámat el ne szeressétek. Hely, legények, gyertek, mindet felszedjétek.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy számukra értékesnek tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mátyás Juditot hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben, többek között Kovács Imre sepsibesenyői lakóssal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Szentegyházáról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett húsvéti összeállítást hallhatnak.
Sajtárom dongája, elhagyott a kalambok bója.
hagyjuk, majd megvár, hogy elgyújik a bogos kőhital. Ha elhagyjuk, majd megvár, hogy elgyújik a bogos kőhital.
Nemes Sándort hallgattuk, kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Domokos Piroska énekel, majd a Hargita Népi Együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
A gyűrűje, annak van szőke szeretője, lám az enyém szőke, cseréljük hát össze, amivel többet én csókot adok érte. Lám az enyém szőke, cseréljük hát össze, amivel többet én csókot adok érte.